Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülünk, így keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük fennállva 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme Jézus Krisztus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most a keresztség szereztetési igéit olvasom Máté evangéliuma végéről. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallomást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Drága mennyei, édes atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy jóságod és szereteted ajándékaképpen adtad őket szüleiknek. Olyan jó, hogy ezek a családok ma a szép, őket meggazdagító ajándékról a drága ajándékozóra rád néznek. és velük együtt mi is mind kérünk, Urunk, hogy vondd ezeket a gyermekeket egészen közel önmagadhoz. Könyörgünk útjukért is. Kérünk, gondviselő jó atyánk, hogy vigyázz rájuk, hogy ajándékozd meg őket egészséggel, s ha mégis küzdelem, csalódás, fájdalom próbálja majd életüket, hadd éljék át, hogy támogató jobboddal véded, emeled, gyógyítod őket. Könyörgünk a szülőkért, kereszt szülőkért is, hogy amit ígértek és fogadtak most előtted és egy gyülekezet színe előtt, azt hadd vegyék nagyon komolyan, hogy tudják, akarják a te rendedbe nevelni gyermekeiket. Kérünk, fogadd ezeket a drága gyermekeket kedvesen, Urunk, amikor a te fiad az Úr Jézus Krisztus parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Amen. Liliála, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyermek keresztelve. Zelma, Szófia, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, anya szent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Amen. Kicsit kell, ki lehet majd várni. Foglaljunk helyet, és 167. számú dicséretünket keressük ki. És énekeljük végig mind a három énekversével. 167. számú dicséretünket énekeljük tehát végig. A 167. számú dicséret első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 124. Zsoltárt. Grádicsok éneke Dávidtól. Ha nem az Úr az, aki velünk volt, így szóljon Izrael, ha nem az Úr az, aki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt haragjuk ellenünk. Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk, akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. Áldott az Úr, aki nem adott minket fogaik prédájául. Lelkünk megszabadult, mint a madár a madarásznak tőréből, a tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretett testvéreim, Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, s várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, könyörögjünk, imádkozzunk együtt. Így. Szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük, hogy szerte e világon harangok sokasága zúgott és hívogatta az embereket templomba, színed elé. Mi is eljöttünk, Urunk, hogy tekintetünket mindazokról a dolgokról, amelyeket néztünk a mögöttünk hagyott hét napjaim, felemeljük hozzád. Itt vagyunk, hogy meghalljuk szavadat, amely minden emberi szó fölött való. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, hogy a te beszéded ne csupán a fülünkig, hanem szívünkig jusson. Eléd hozzuk bűneinket is. Kihez is mehetnénk velük máshoz, Jézusunk? Kérünk, bocsásd meg, amit vétettünk ellened és egymás ellen. Dicsőítünk, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Vajon akkor melyikünk állhatna itt előtted? Bizonyára egyikünk sem. Köszönjük, hogy ez a jóság változtathatja meg szívünket, életünket, gondolkozásunkat, egész lényünket. Munkád ez bennünk, kérünk. És kérünk betegeinkért is, az elesettekért, a megfáradtakért, jöjj hozzájuk is, Urunk, kegyelmed és gyógyító valóságot szerint, és jöjj, szólj, kérünk, mindannyiunkhoz most. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve 164. számú dicséretünk első versét énekeljük. 164. számú énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Az igehirdetés alapigéjét a már olvasott 124. Zsoltárból olvasom, a 8. verséből. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten velünk a szükségben. Isten velünk a szükségben. Ez ennek a Zsoltárnak a felirata, akik a Károli Gáspár fordítású Bibliát olvassák, azaz így summázható ez a rövid Zsoltár. Isten velünk a szükségben. Úgy tudjuk, hogy Dávid király a szerzője, és három részből áll. Először beszél az embert ért veszedelmekről, másodszor az ezekből való szabadulásról, és harmadszor végül egy hitvallás hangzik el benne. Kedves testvérek, Dávid király megemlékezett arról, hogy mennyi veszedelmet kellett átélnie személyes életébe, és népe története Izrael folyamán is. Milyen sokszor történt, hogy hatalmas veszedelmek érték őket. Két képpel szemlélteti ezt. Először emberek támadásáról hallottunk, aztán egy természeti képpel, a vizek kiáradásával ecseteli ezt. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Igaz volt ez a veszedelem, amit ilyen szép költői képpel szemléltet a költő az ő személyes életére. Jól tudjuk, hogy amikor Dávidot királlyá kenték, rögvest támadást érte őt a náluknál erősebb szomszéd nép részéről. Még el se foglalhatta, már is le akarták taszítani királyi trónjáról. Ezt olvassuk a második Sámuel könyvébe. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot az Izraelem, felkelének mind a filiszteusok, hogy Dávidot megkeressék, melyet megértvén Dávid aláméne az erősségbe. Íme egy ember, aki még el se foglalhatja királyi tisztjét, már meg akarják ölni, félre akarják állítani. És akik ismerik jobban a Szentírást, pontosan tudják, hogy Dávid király egész élete egy ilyen menekülés kellett, hogy legyen, sok ilyen időszaka volt, annyiszor akarták elpusztítani, elveszejteni, félreállítani. Ugyanakkor igaz az a megállapítás Isten népének egészére nézve is, hogy veszedelmek között járt, mégpedig ők is történetük kezdetétől fogva. Gondoljatok arra, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidó népet hogyan vette üldözőbe az egyiptomi hadsereg. Isten parancsára Mózes rácsap a vörös tengerre, az ketté nyílik, elindul az a hatalmas nép, több tízezres sokaság, gyermekekkel, asszonyokkal, állatokkal kelnek át a szétnyílt vörös tengeren, jobb karjuk felől vízoszlopok, bal karjuk felől vízoszlopok, és egyszer csak mögöttük annak a kornak a legmodernebb hadserege megjelenik, hogy elpusztítsa őket. És menniük kell előre, szakadatlanul, előttük az ígéret földje, jobbra és balra a fenyegető vízfalak, és mögöttük az egyiptomi harci szekerek. Kedves testvérek, voltak és vannak minősített időszakok, amikor az ember meg kell, hogy álljon, és végig kell, hogy gondolja az egyéni és nagyobb közösségben, közösségeiben megélt addigi útját, életét. Vannak minősített időszakok, mikor meg kell, hogy álljunk, és magunk mögé kell, hogy nézzünk, és valamiképpen értékeljük az életünket. Mind egyéni, mind a nagyobb élettereinkbe, hova tartozunk. Lehet ilyen egy születés, vagy éppen egy haláleset, egy nagy hord erejű esemény, vagy éppen egy születésnap, de lehet ilyen egy istentisztelet, a templom csendje, amikor az ember megáll, és végig gondolja egy kicsit a mögötte hagyott évet, éveket, évtizedet, évtizedeket. Igen, lehet egy Isten tisztelet és egy olyan határállomás, amikor megállunk a rohanásból, és egy pillanatra visszafelé nézünk, és ezt tesszük Isten színe előtt. A zsoltáros visszatekintve először is megállapította, hogy hányszor és hányféleképpen lehetett volna elvesznie neki és népének. Dávid király végig gondolta, hányszor elpusztíthatták volna fenyegető, rázúduló árvizek, azaz olyan élet ellenes erők, amelyek nagyobbak voltak Dávidnál, vagy nagyobbak voltak a múltban népénél. Mind az egyéni, mind a közösségi, családi, egyházi, nemzeti életre nézve igaz, hogy voltak és vannak ilyen embert fenyegető árvizek, áradások, időszakok, amikor az ember a magánéletében, vagy egy nagyobb közösségi életében azt érzi, hogy rámborulnak a vizek, ahogy ebben a szép képben megfogalmazza a király, hogy elárasztanak és elsodornak és elpusztítanak. Hívő és nem hívő ember egyaránt látja és átéli azt, amiről a zsoltáros beszél. Mégis mennyire másként látja ugyanezeket a hívő ember, mint a nem hívő ember. És végül, mikor végig gondolta, mennyire más következtetésre jut a hívő ember, mint a nem hívő ember. Nincs még 2 hete, hogy egy hölgy járt a hivatalban keresztelő ügyében. Kiderült a beszélgetésből, ez egy hosszúra nyúlt beszélgetés volt, hogy a hitét nem gyakorolja sem ő, sem a többi családtagja, Bibliát nem olvas, imádkozni nem imádkozik, templomba nem jár, de jött, hogy bejelentse a keresztelőjét a gyermekének, gyermeküknek. Érdekes, hosszú, tanulságos beszélgetés volt, onnan indulva, hogyha vajon ez így van, akkor miért szeretné, hogy keresztjén, azaz Jézus követő legyen ez a gyermek. El addig, hogy aztán más hitbeli kérdésekre is kitértünk, és egy ponton a beszélgetésen ő azt mondta, hogy hát olyan szörnyű ez a világ. Bekapcsolja a híreket, és mindig újra és újra háborúkat, gyilkosságok képét, híreit hallja, látja. Pusztul az élet, a természet. Milyen szörnyű az élet, a világ, a történések. Ő már úgy van vele, hogy elkapcsolja a TV aktuális csatornáját, ha ilyenekről van szó. Mert oly sok baj van a világban. És a sok rossz hír, a szörnyűség, az emberi gonoszságok, természeti csapások, erőszak és gyilkosságok, háborúk, ő ezzel nem akar szembesülni. Azt üzente ezzel nekem, a pappal, aki szembeültem vele, hogy hát mindez tulajdonképpen azért van így, mert Isten nincs velünk emberekkel a szükség idején. Azért van annyi rossz a világban, mert végül is Isten nincs ott az emberekkel. Azért van ennyi háború, gyilkosság és halál. Azt feleltem neki, tetszik tudni, Isten épp az ellenkezőjét tanította az életről. Ő azt mondta az embereknek, hogy ne ölj. Ő azt mondta az embereknek, hogy szeresd a másik embert, a vér ember testvéredet. Hogy ne lopj, ne vedd el azt, ami nem a tiéd. Hogy ne rabold ki a természetet sem. Isten csupa más dologról beszélt, mint ahogyan élnek az emberek. Na de az embereket érdekli még, hogy Isten mit mond? Ki hallgat még Istenre? Kit érdekel, hogy mit tanít, kér, tanácsol, parancsol? Aki nem hívő szemmel nézi az életet, épp fordítva látja a dolgokat, mint a zsoltáros. Éppen vele ellenkező tapasztalatokról számol be. Tulajdonképpen ez a bajok gyökere. Hol van Isten? Tényleg, hol van Isten? Hova lett? Elkezdtem felsorolni ennek a hölgynek az életterületeket, csak úgy zanzásítva, slágvortokba. Hogy melyek azok az életterületek, ahonnan elüldöztük Istent? Kiiktattuk a jogrendünkből. Az EU alapokmányában sem szerepelhetett a neve. Elűzték a tananyagból a tanításait Európa szerte. Elküldtük az iskoláinkból, Európa számos országából a jelét, a keresztet is le kellett venni. Kiiktattuk személyes erkölcsi életünkből törvényeit, amelyek minket védtek. Eltanácsolták a házastársak szeretett szövetségükből, ne szóljon bele senki, hogy mi hogy éljük meg. Amit az életről, természetről, rendről mondott, figyelmen kívül hagytuk. Azt hittük, urai vagyunk a természet törvényeinek, s bármit megtehetünk következmények nélkül. Most aztán megbolondult a természet is. Persze jönnek ránk vízáradatok és emberáradatok, veszélyek és bajok egyéni és közösségi szinteken, és a végén a romokat nézve a hit nélkül látó és néző ember azt kérdezi, hol van Isten? Hát hol van Isten? Pedig testvérek, a kérdést fordítva kellene föltenni. Minden az életéből tudatosan kihagyó, nélkülöző, elüldöző, Istent kiiktató, kizáró embertől Istennek lenne joga ám kérdezni. És az ő kérdése így hangzik, hogy hol vagy ember? Éppen fordítva. Hol vagy ember? A teremtővel először szakító, előle elbújó teremtménytől ezt kérdezte Isten, hol vagy ember? Ez a kérdés mélyre hatolt. Természetesen nem csak fizikai értelemben a bokorra gondolt. Ez a kérdés. Az ízekig, a szív mélységéig hatoló kérdés ez Istentől. Látod, Ádám, hogy hova jutottál nélkülem? Hogy van, hogy félelem költözött a szívedbe? Hol vagy? Hol tart így az életed? Mibe jutottál? Mit tettél? Merre jársz? Hova tart az utad? Látod már végre, hogy mindaz, aki én vagyok, és amit én mondtam neked, javadra szolgált volna? De ha kiiktatsz az életedből, ott maradsz a szégyeneiddel a bokrod mögött, és kiabálsz ki onnan, mint ma is, a hit nélkül Istentől távol élő emberek. Hol vagy, Isten? Mi lett veled, ember? Miért bújsz? Mit csinálsz te ott a bokor mögött tulajdonképpen? A szégyeneidbe és a bűnödbe zárva. Ezt a kérdéssort nem akarja meghallani Mose az ember. Ő független, én törvényű. Az akar lenni, és úgy él, mintha Isten által számon kérhetetlen lenne. És ha mégis végig gondolja, közösségi, családi, magánéleti bajait, gondjait és csődjeit, legtöbbször nem befelé, hanem kifelé a másikra, és felfelé Istenre mutat. Amikor Ádámot a bűneset után Isten számon kéri, hogy mit tettél, ember, mit tettél, Ádám, ő rögtön a feleségére mutat. De ennél mélyebb értelmi az, amit mond Ádám Istennek. Az asszony, ő vet rá, az asszony, akit te adtál. Hát tulajdonképpen te vagy a hibás Isten, hát te adtad Évát mellém. Hát így ő szedett rá, és így történt, hogy én ettem a gyümölcsből. A hibás egy biztos, én nem vagyok. Ő, meg te, és főként te, aki adtad. Mint a 21. századból szólna ez a történet, nem? Milyen jó, testvérek, hogy a zsoltáros éppen fordítva látja az életet. Amikor Dávid király visszatekintett saját maga és népe sorsára, arról tett bizonyságot, hogy bizony százszor elveszhettünk volna. Én is és a népem is. Ha nem lett volna velem az Úr, vallotta meg, de velünk volt, velem volt, minden istentelen ember pusztító erő ellenére is megőrzött az Isten. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert hibátlan király voltam, vagy az én népem olyan nagyszerű lenne, sőt, Mégis így volt. Mindenen át és minden ellenére megtartottál, Isten, engem és az én népemet. Ez a hitlátó szöge, testvérek. Ez egészen más nézőpont, mint a nem hívő ember nézőpontja. Testvérek, vajon mi hogyan látunk? Hogyan nézünk? Tudunk-e már úgy nézni és látni, mint ez a nagy király? Ismerőse ez a szemlélet? Mások istentelensége és ellenem való áskálódása nyomán, Uram, hányszor elsüllyedhetett volna az életem? Az árvizek nyomán, amelyek elborítottak, fizikai, lelki, testi sebeim, betegségeim okán, hányszor elveszhettem volna, édesatyám? Saját bűneim következtében, ó, hányszor, hányféle módon tönkre mehettem volna, Uram? De te, Isten, megőriztél, megtartottál, vigyáztál rám. Gondoltál rám akkor is, amikor én nem gondoltam rád. Vigyáztál rám, amikor jártam, keltem, mentem. Hányszor megtartottad az életemet veszélyekben, amiket nem is tudtam. És hányszor, amiket nagyon is életveszélyesen éltem át. Mennyire másként látja a hívő zsoltáros az életet, mint a hitetlen ember. Ha nem lett volna velünk az Úr, bizonyára elvesztünk volna, de velünk volt, ez a hit szava. Ahogyan elcsendesedett Dávid király saját sorsa felett, ahogy nézte népe sok-sok veszedelem közepet is megtartott útját, történetét, Isten jósága jutott az ő eszébe. Végig gondolta, megváltott, sok baj között is megmentett, megtartott saját és népe életét, és átforrósodott a szíve. És azt mondta, áldott az Úr, aki nem adott minket fogaik prédájául, lelkünk megmenekült, mint madár a madarász tőréből, a tőr összetört, és mi megmenekültünk. Mikor mindent számba vett és összegzett, végül megáldotta az Istent. Dávid király azt mondja, áldott az Úr. Mikor megáll élete egy pontján, hátranéz és minden számba vesz és végig gondol, elönti a forróság a szívét és azt mondja, áldott vagy, édesatyám. Igen, olvasunk többféle áldást a Szentírásban. Van, hogy az Úristen áldja meg az embert. Van, hogy egy ember áld meg egy embert. Gondoljatok apák fiainak a megáldására. És van ilyen, ez utóbbi, viszonylag ritkán, amikor egy ember áldja meg az Istent. Itt erről olvasunk. Ilyen, testvérek, csak akkor történik, amikor egy emberi szív megtelik örömmel, hálával, Isten iránti hálával, boldogsággal, és mindez az élő hitbe fogant meg, akkor ez túlcsordul, és egy ember, az ilyen ember megáldja az élő Istent. A zsoltáros nem azt kérdezi, hol voltál Isten, miért nem segítettél a bajban, hanem azt énekli neki, áldott vagy, én Uram. Köszönöm, hogy mindig velem voltál, még a bajokban is, pedig ezt én meg sem érdemeltem. Milyen más látószög ez, testvérek, mint a nem hívő emberé. Kedves testvérek, talán nem tudjuk, nem gondolunk bele, hogy milyen áldott életek vagyunk. Te is. Azaz Isten által megváltott, megőrzött, megtartott emberek. Láthatjuk ezt a személyes életünkben, de a nagyobb közösségi életterünkben egyaránt. Láthatjuk ezt nemzeti szinten is. Több mint 1000 éve őriz itt bennünket Európa közepén, a Kárpát-medencében, ezt a kis népet, tulajdonképpen a többiek számára idegen népet megőrizte és megtartotta az élő Isten bennünket, magyarokat. Bele se gondolunk, hogy mennyire nem természetes ez, hogy hány nép tűnt el a történelem süllyesztőjébe csak itt. Isten áld meg a magyart, imádkozzuk a himnuszban, és én azt látom, hogy minden szenvedés és történelmi katasztrófa közepette és vétkeink ellenére is, minden történelmi katasztrófa közepette és vétkeink ellenére is megváltott, megőrzött, megóvott nép vagyunk, áldottak. Jól mondta az olimpiai bajnok kardvívó, én egy áldott ember vagyok. Ezt nyilatkozta az olimpiai bajnoki címe után. Én egy áldott ember vagyok. Igen, mert egy Isten áldotta országból, nemzetből való hívő ember. Számunkra oly fontos az egyházi közösségünk is. Pontosan tudjuk, hogy Európa szerte templomok ezreit zárták és zárják be. Még egyszer mondom, templomok ezreit zárták, zárják be és alakítják át minden mássá. Nálunk pedig újak épülnek. Sokat felújítanak, átépítenek vagy kibővítenek, mint ahogyan a Klapka téren a szomszédunkban is, ahol majd ma délután az újjálett templomukat szentelik föl. Legyünk érte nagyon hálásak, mert nem természetes Európában, hogy ez történik. Íme megint egy közösségű terünk, ahol te is tartozol, az egyház. És itt a magánéletünk. Mennyi mindenen átvitutunk, ahogy a Zsoltáros is megfogalmazta, úgy gondolom, hogy megáll sokunkra is. Mennyi törés volt benne az élet őrlő fogai, ahogy fogalmaz a király, a Zsoltáros, árvizek, amelyek elborítottak téged is, rossz szándékú emberek, és te mégis itt vagy ma Isten házába, mert Isten áldott embere és gyermeke vagy. Ha már a hit szemével látsz, akkor Dávid királlyal együtt érted és vallod, azért lehet ez csak, mert Isten veled volt a szükségben. Ő várja tőlünk, hogy ezt egyszer életünk egy határállomásán észrevegyük, és megköszönjük neki. Ma mondhatod, ha még sosem mondtad, áldott az Úr. Legyen áldott az én Uram, az én Istenem mindezért. Áldalak, dicsőítelek, magasztallak, Uram, nemzetünk, egyházunk, családom és hozzám való jóságodért, amit a legteljesebben abban mutattál meg, hogy velem s velünk voltál. Nem mert érdemeltem, nem mert érdemeltük. Testvérek, ebből a minőségű hitből születik hitvallás. Nem véletlen, hogy ez a Zsoltár egy hitvallással végződik. Ezt mondja az utolsó versben a király, amit újraolvastam. A mi segedelmünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Azt jelenti ez, ha baj van, mi segítségül tudjuk hívni az Urat, mert mi ismerjük az ő nevét, azt jelenti ez, hogy őt magát. Tudjuk róla, hogy ő a szabadító Isten, ő az, aki teremtette ezt a világot, a földet, az embert, ő adta az én életemet, aki minden ható és mindenütt jelen való, fiában pedig az Úr Jézus Krisztusban szabadító, megváltó Istenem. Lehet, hogy mások máshol és másban találják meg a segítséget, de mi hisszük, és a Zsoltárossal együtt valljuk, hogy segítségünk az élő Istenben van, amiért így közösségileg is áldjuk és magasztaljuk nevét. Amen. Igen, Urunk, megvalljuk a Zsoltárossal együtt, hogy ismerünk gonosz emberi áskálódásokat, hogy tudjuk, mit jelent az, amikor az életünket vizek borítják, és úgy látjuk, hogy talán nincs is tovább, vagy belepusztulunk, beleroskadunk abba, ami van. Igen, Urunk, tudjuk, milyen a őrlő fogak közt lenni, és tudjuk, milyen a madarász tőrében lenni. De köszönjük, hogy tudhatunk még valamit, hogy nekünk van szabadító Istenünk. Köszönjük, hogy itt állhatunk most te előtte, és ez azt jelenti, hogy volt a múltban is megváltó, megtartó, szabadító Istenünk. Nem mert jobbak voltunk azoknál, akik elmentek előttünk. Nem mert különbek voltunk vagy vagyunk, hanem a te mérhetetlen jóságod és kegyelmed által lehetett ez így, Urunk. Köszönjük, hogy éppen ez a szeretet formálhatja át a szívünket, a gondolkozásunkat, a látásmódunkat. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy életünk egy pontján megálljunk, és végig gondoljuk mindezeket. Szemünk olyan, hogy mindig azt látja, ami nincs. Segíts, hogy meg tudjunk állni te előtted, és végre vegyük észre azt, amit kaptunk érdemtelenül. Köszönjük, Urunk, hogy olyan csendben és nagy szeretettel, olyan hosszú tűrő szeretettel tanítgatsz bennünket, hogy hogyan is kellene nézni az életet. Áldunk közösségileg is, nemzetünkért, egyházunkért, családunk minden tagjáért, és ami személyes, megóvott, megtartott, és megváltott életünkért. Légy érette áldott, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Kedden este 7 órától FIFA Biblia óránk lesz. Szerdán 7:30 órától a kórus próbál, csütörtökön 10 órától Biblia órát, délután 5 órától hittanórákat tartunk. Pénteken 6:30 órától a nagy ifi Biblia óráját tartjuk meg. A két fiatalabb ifikör alkalma kivételesen elmarad. Szombaton 10 órára a konfirmációi előkészítő csoport tagjait várjuk. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma délután 3 órakor a klapkatéri gyülekezet templomának felszentelése lesz. A gyülekezetük lelkipásztora és presbitériuma szeretettel várja a testvéreket. Jövő héten virágvasárnap lesz, készülünk, készüljünk a nagy hétre. Úrvacsorai jegyekre felajánlást kérünk nagypéntekre és húsvét két ünnep napjára. A gyülekezet lelkipásztora ma Pest-Lőrinc Szemeretelepen prédikál, majd tart kanonika vizitációt, ezért nincsen velünk, főgondnok úr is elkísérte őt a szolgálatra. Helyünkön maradva, ülve maradva keressük ki záróénekünket, a 225. számú énekünket, és ennek első versét énekeljük el. 225. számú dicséretünket énekeljük, tehát ennek első versét, mert így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.